Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság csak nem 4 milliárd 200 millió eurót folyósított Ukrajnának az ukrán hitelkeret első részleteként, közölte a brüsszeli testület. Az idén március 1-én hatályba lépett uniós ukrán hitelkeret 50 milliárd euró összegű stabil finanszírozást irányoz elő vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök formájában, Ukrajna helyreállításának, újjáépítésének és korszerűsítésének támogatására a 2024-27 közötti időszakra. Olaszország és Svájc is második békecsúcsot szorgalmaz, ezúttal Oroszország részvételével. A közös nyilatkozat felszólítja az érintett nemzetközi szereplőket, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést egy közös tárgyalási alap megteremtéséhez. Júniusban Oroszország távol létében, de mintegy 100 állam és szervezet részvételével tartották meg az első ukrajnai békecsúcsot Svájcban. A háborús jogsértések veszélyeire figyelmeztetett a Nemzetközi Vörös Kereszt a genfi egyezmények aláírásának 75. évfordulóján. A szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy széles körben hagyják figyelmen kívül a háborús helyzetekre érvényben lévő nemzetközi szabályokat, a fegyveres csoportok és az állami haderők is, Gázától Szírián és Ukrajnán át Myanmarig. Már benyújthatók a támogatási kérelmek az Agrárminisztérium által 50 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása című felhívása, közölte a tárca. Ez pénzügyi segítséget nyújt az üzemek és kistermelők élelmiszerelőállításhoz kapcsolódó kisebb beruházásaihoz, hozzájárul a több lábonálláshoz, lehetőséget kínál az előrelépésre azoknak a mezőgazdasági termelőknek is, akik eddig feldolgozatlan alapanyagként értékesítették termékeiket, de a jövőben részben vagy teljes egészében feldolgozott formában szeretnék azokat eladni. A hétvégén tovább emelkedett a számuk, már 226 szamárköhögés gyanús megbetegedésről érkezett bejelentés, a laboratóriumi vizsgálatok 90 esetben megerősítették ezt, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Hétvégén újabb 10 000 szamárköhögés elleni védőoltás érkezett, Európában a nagy érdeklődés miatt az oltóanyag átmenetileg nehezebben elérhető. 2025 tavaszára tolódik az Axiom Space következő küldetése, amelyen Kapu Tibor magyar űrhajós is részt vesz, írta a space.com. Az AX4 indulását eredetileg októberre tervezték, a halasztást a NASA illetékesei jelentették be. A legénység a Multilateral Crew Operations Panel nevű testület jóváhagyására vár, az ő engedélyükkel ugyanis ahhoz, hogy a nemzetközi űrállomásra utazzanak. Visszatért Magyarországra az Észak-Macedón erdőtüzek oltásában közreműködő tűzoltó csapat. A 46 tagú egység augusztus 1-én 13 járművel indult útnak, miután a balkáni ország a tagországok segítségét kérte a kiterjedt erdőtüzek megfékezéséhez. A magyar csapat először a makedonszki brodi járásban pusztító lángok megfékezésében vett részt, majd a Jászen rezervátumban támogatta az oltást. A görög kormány az Európai Uniós Polgári Védelmi Mechanizmus segítségét kérte az erdőtüzek megfékezéséhez. Egyelőre francia, olasz, román és cseh egységeket és légioltásra képes repülőgépeik bekapcsolatását várják az oltásba, de már Spanyolország, Ciprus és Törökország is felajánlotta a segítségét. Atén környékén és Görögország középső térségének nagy részén a legmagasabb fokozatra emelték a tűzveszély miatti riasztást. Magyarországi településeken is érezhető 4,4-es magnitúdójú földrengés volt 8 óra 43 perckor Horvátországban, mindegy 15 kilométerre a magyar határtól, Kapronca közelében. A Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium közleménye szerint Zalaegerszegről, Pécsről, Őrtilosból, Nagykanizsáról, Kaposvárról, Szekszárdról, Komlóról és Marcaliból is érkeztek bejelentések, de a rengés több határközeli településen is érezhették. Károkról nem érkezett bejelentés. Hazatértek tegnap az aranygéppel Párizsból a magyar olimpikonok. A Puskás Szoborparkban több mint 1000 fős tömeg fogadta a sportolókat, valamint a korábban hazatért olimpikonokat is. Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke hivatalosan is bejelentette, hogy a magyar csapat 206 ország közül az éremtáblázaton a 14. helyen végzett. A záróünnepség után pedig Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja, a többi között azt mondta, kezdeményezni fogja, hogy vizsgálják felül a női esélyegyenlőségre vonatkozó szabályokat. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt majd a nap, fátyolfelhők lesznek felettünk, kis számban esetleg kialakulhat kisebb záporzivatar, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 18-20, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Másodfokú hőségriasztás van érvényben, híreinket hallották.
Reklám.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.lkke.gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az LKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Dániel Imre a beszélgetőtársam, minisztere, a Ferences Világi Rendnek és káptalanját tartják Esztergomban. A világi rendiek honnan jöttek, hány közösségből, hol tart a világi rend most? Ilyenkor egy kis összegzésnek alkalma van.
Igen, nagyon zavarba hoztál most, mert a számok általában folyamatosan változnak, a statisztika meg szintén. De hát természetesen, ahogy talán Churchill mondta, hogy az a statisztika igaz, amit én írtam, tehát azért viszonylag pontos. 32 közösségünk van jelenleg 4 régióban, és 400 körüli testvér létszámban.
A mostani káptalannak mi a tematikája, mi a fő témája?
Hát nem csak ennek a káptalannak, hanem egy 3 éves ciklusban a Ferences család első rendje, második rendje, reguláris rendjei, és természetesen folyamatosan a világi rend mutatkozik be. Alapvetően elmondják, hogy ők kicsodák, bár ezt mindenki tudja. És igazából a lényeg az, hogy a Ferences renddel mi volt a kapcsolatuk a történelemben, jelenleg milyen kapcsolatban vannak a Ferences világi renddel, és hogy milyen víziójuk van erről a kapcsolatról, mik a terveik. Mert természetesen, mint minden előadásnak, ma is tapasztalhattad, hogy az előadók ettől el tudnak kalandozni, hál' Istennek. Nagyon szép és szabad előadások születtek ennek jegyében. Egyébként természetesen konkrét témája és ünnepe is van ennek a mai káptalannak, illetve a 3 napos káptalannak. Csütörtök estétől vasárnap délig tart a káptalan. Ez a Ferences jubileumok aktuális ünnepe, a stigmatizáció.
800 éves idén a stigmatizáció, Szent Ferenc megkapta az Úr Jézus sebeit.
És akkor nem a reklám helye, de megemlítem azt, hogy november végén ismét lesz a Ferences világi rend szervezésében egy Ferences család találkozó, aminek az érdekessége az lesz ebben az évben, és remélem, hogy hagyományt is sikerül ezzel teremteni, hogy a Kárpát-medencéből a magyar ajkú Ferences világi rendi közösségeket meghívjuk, mindegyiket. Remélem, hogy nagyon sokan jelentkeznek, és azt leszek kénytelen leírni, hogy jelentkezés sorrendjében
tudtok helyet biztosítani. Van,
lehet részt venni rajta. Hál' Istennek, Mátra Verebély, Szentkút nagyon szépen kibővült.
Igen, ott az apartmanházakkal.
Van, tehát ez azt is lehetővé teszi, hogy családok gyerekekkel, nagyszülő, szülők és gyerekek is részt vegyenek rajta, és egy optimális, ideális környezetben tudnak létezni ez alatt a pár nap alatt az apartmanházakban, igen.
Dániel Imre, mutassuk be a hallgatóknak, Világi Rendnek vagy vezetője, Piris Csabáról.
Hát igen.
Civil életben vagy?
Hát civil életben villamosmérnök vagyok, a Budapesti Műszaki Egyetemet végeztem. Korábban konkrét szakmai dolgokkal foglalkoztam, ma inkább a menedzseléssel, projektirányítással, nagyon hosszú ideje a Nemzeti Bankban dolgozom. Teremtő egy feleséget szánt nekem, akit meg is találtam. 5 gyönyörű gyermekünk van, 4 fiú és 1 lány, 11 unokánk van jelenleg. Már igazából nyugdíjas vagyok, de dolgozom tovább, tehát ez egy kicsit most ilyen 3 szinten történő tevékenységet jelent. Nem, 4. Tehát a munkahely, a család, az unokák és a Világi Rend természetesen.
És hát Piris Csaba Világi Rend szempontjából egy centruma onnan a minisztergenerális, aki magyar, nem tudom, most nincs itt.
De itt van. Itt van. Sőt, a hátad mögött áll a felesége.
És hát Piris Csaba az egyik legerősebb létszámában is, és tevékenységében is. Te hogyan találtál rá erre a közösségre?
Hát ennek nagyon hosszú története van. Egy mondatban talán az inspirációt. Amikor én Piris Csabával ismerkedtem, akkor arra döbbentem rá, hogy egy klerikális kuriózum. Tehát ilyen nagy község, vagy ma már város, nincs még egy, ahol ennyi szerzetes rend volt, van, beleértve most már a Világi Rendet is, és ennyire virágzó és fiatal közösségek és plébániai élet zajlik. A Ferences Világi Rend ottani életének egy külön története van, erre most nem térnék ki. A lényeg talán az, hogy egy területen, egy telken élünk 3 család, ahogy említetted, minisztergenerálisunk Kauzer Tibor, Németh Béla, aki korábban több cikluson keresztül volt a Világi Rendnek az országos tanácsának a minisztere, és mi, és van egy Ferences nagyháznak nevezett a városban, így terjedt el a neve, ami egy közösségi ház. A tetőterében egyetemisták laktak, amíg létezett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Piris Csabán, az egyetem még most is létezik, nagy fájdalmam, nem Piris Csabán. Az ott ragadt kollégisták még mindig ott laknak, akik már dolgoznak és ott élnek. A földszinten pedig egy nagy közösségi tér van, 2 vendégszobával, ahova szívesen látunk minden érdeklődőt.
Nagyon szépen köszönöm, és akkor sok sikert, ez nagy szervezés, és hát építkezés miatt kicsit módosultak a helyszínek itt az Esztergomi Ferences gimnáziumban, de úgy látom, hogy a templom előadóteremnek is kiváló.
Hál' Istennek a legjobb tér volt az előadásokra is, hiszen olyan közegben lehettünk, ahol az Úr Jézus is velünk volt, közvetlen, közel. Némi technikai malőrök azért előfordulnak természetesen, de ezt is áthidaltuk talán sikeresen.
Nagyon szépen köszönöm. Cebula Pável atya, a beszélgetőtársam, Esztergomban vagyunk, a Ferences Világi Rend káptalanján, és az egyik előadó voltál te, most lett vége az előadásodnak. Szóltál Eszterházy Jánosról, te vagy az egyik promotora, azt hiszem, az ügynek. Szóltál a kiengesztelődés az ellenség szeretet fontosságáról, ami külön karizmája, a szentélyavatásra, boldogávatásra váró Eszterházy Jánosról, és aztán kérdésekre válaszolva erkölcsi kérdésekről is szóltál. A stigmatizáció éveiben és annak jegyében zajlik a káptalan minoritaként a világi rendben milyen szerepet tölt ez be, és mit akartál átadni a hallgatóságnak?
Én mindig, de ahogy öregszem, egyre jobban nagyra tartom, és nagyon becsülöm, és nagyon hálás vagyok Istennek az úgynevezett világi testvéreinkért, akik merik követni Ferencet. Ferenc nehéz időkben élt, bár merem mondani, hogy mi most még nehezebbek, mert régen az igazság volt, a bűn az bűn volt. Ma össze minden össze-vissza van keverve. De a mi feladatunk éppen az, és a úgynevezett világban élőknek ez a feladata, hogy hirdessük a teljes igazságot, ugye? Tehát teljes evangéliumot, és hogy hűségesek legyenek Istenhez, és Krisztushoz, és az ő tanításához, az ő egyházához. Ami manapság nem olyan egyszerű, mert nem az történik, hogy igen, igen, nem. Ezért a hivatásunk, ferences hivatásunk, tehát akár szerzetesnek, akár papnak, akár úgynevezett világi hívőnek, az, hogy igenis erősen harcolnom kell, hogy a Szentlélek működjön bennem, és ő mutassa meg, mi az igazság, és hogy ehhez tartsam magam, tehát bűnbánatot tartva. A Szent Ferenc követőinek, ugye ez az első elnevezésük volt, ugye a bűnbánat testvérei, vagy bűnbánó testvérek, ugye azt hiszi bűnbánói.
Említetted, hogy 91 óta vagy Magyarországon, én nagyon régóta ismerlek, de nem is gondoltam volna, hogy 91-től itt vagy, az azt jelenti, hogy több mint 30 éve a rendszerváltozáskor érkeztél, és olyan szép volt, ahogy mondtad, hogy családilag vér szerint félig litván vagy, félig lengyel vagy, Lengyelországban nőttél föl a északi részén az országnak, és hát 91 Magyarországra jöttél, hát életed a nagyobb részét most már Magyarországon töltötted, azt hiszem, és hogy vér szerint lengyel vagy és litván, de a szíved és a nemzetiséged vállaltan magyar. Hogyan lehetséges ez?
Ez egy folyamat volt, tehát Isten meghívott engem Magyarországra, itt fejeztem be a szemináriumot Egerben, Isten nyugasztalja Sergi István atya, szentelt pappa Miskolcon, és akkor nyilatkozni kellett az ottani tévének, is kérdezték, hogy meddig marad, ameddig kell, és mint pap magyar vagyok. De azért utána, emlékszem, 96-ban volt némi krízisem a magyar hivatásomban, mert nagyon sok öngyilkossággal találkoztam Miskolcon. És akkor jött Szent II. János Pál pápa Győrben, a Szent Misén, a jó pásztorról misézett, votív misit mondat is, azt mondta, legalább én ezt hallottam, később kiderült, hogy ez nem volt a homiliában, mert én tanulmányoztam az összes beszédét, mert mesteri dolgozatot írtam erről, és azt hallottam, hogy a jó pásztor nem hagyja el a nyáját akkor is, ha beteg, főleg ha beteg.
És akkor hogyha nyájbeteg.
Nyájbeteg, igen, ápásztor is beteg lehet, de van közös orvosunk. Úgyhogy maradtam, és akkor egészen 2007-ig, utána előjárók áthelyeztek USA-ba, Connecticutba, de fél éven belül kiderült, hogy a New Yorkban, a Szent István templomban nincsen magyar pap, úgyhogy 2 évig én voltam a magyar pap, bár nem Magyarországon. Na most ez azért fontos, mert addig én nem mertem énekelni a magyar himnusz, tehát a nemzeti imát. Mondtam, ez az övék, ez magyaroké. De amikor New Yorkban, mint magyar
lelkész,
migráns és magyar lelkész, ugye, különböző országokból, államokból érkezett magyar migránsok között, én is szívből kezdtem énekelni a himnuszt, hát meg a régi himnusz, tehát
boldogasszony
anyánkat. És amikor 10-ben visszakerültem Lengyelországba, és akkor jött a lehetőség állampolgárságot kérni, úgyhogy ezt megtettem, illetve Áder János államfő kegyelmezett ebben, mert na, mindegy, hogy miért, de megkaptam ezt a lehetőséget. Tehát felnőttként esküdtettem arra, hogy a hazámat ugye szolgálok is, ha kell, videm.
Gyönyörű ez, és ebbe a képbe és életútba Eszterházy János milyen szerepet játszik? Te mit kaptál Eszterházy Jánostól, és mi az, amit át szeretnél adni, és amiről meg szeretnéd győzni a döntéshozókat, akiknek az ő oltárra helyezése a kezükbe van?
Eszterházy Jánosról már nagyon sokat hallottam dr. Molnár Imrétől, már több mint 20 éve, de sokáig, amíg nem fogtam kezembe, és nem olvastam el János börtön leveleit, addig csak felszínesen ismertem. Hát igen, népvezető, politikus, gróf, sőt, ugye kommunizmus áldozata, hős.
Igen, sok van ilyen, sajnos.
Sajnos. De amikor elolvastam a róla szóló vallomásokat azoktól, akik túlélték a börtönt, főleg szlovák papok,
tehát cellatársai.
Cellatársai, akik papok szerzetesek voltak, de azt mondják, hogy Jánostól emelkedtek fel, vagyis János segítségével nem estek kétségbe. Akkor mondom, hoppá, itt valami többről van szó. És hát a csúcs az ellenség szeretete. Tehát feltétel nélküli megbocsátás, elfogadás, hogy minden elfogadok. Mondok egy konkrét példát. Ugye több amnestia volt Csehszlovákiában. És akkor úgy volt, hogy végre János is kiengedik, és már civil ruhát kapott, és már majdnem a kapunál áll, és azt mondták, te nem mehetsz.
Tehát rád nem vonatkozik.
Rád nem vonatkozik, és még egy másik társára. Ez a társa még aznap próbált öngyilkos lenni. János pedig azt mondta húgának, amikor meglátogatta a börtönben Máriának, nem haragudtál, nem gyűlöled őket, azt mondja, miért? Ha Isten ezt megengedte, akkor ez így van jó. Ki vagyok én, hogy felől vizsgáljam a döntéseit. Nem beszélve arról, hogy mint ugye tuberkulózis beteg gulákból, minden vasárnap szenvedéseit is felajánlotta ellenségeiért. Merem állítani, hogy a Gustav Huszák megtérése az, hogy halála előtt kibikült Istennel, volt nála pap, ezt állította a Szokol érsek, hogy ez lehet János imáinak és áldozatainak köszönhető.
Ez nagyon érdekes, ezt sosem hallottam.
Ezt hallottam Pozsonyban.
Az ügy, hogy látod, a lengyelek krakkói egyházmegye ott áll az ügy mögött, és segíti, és te is azt hiszem velük szoros kapcsolatban vagy. A szlovák egyházon belül gátló tényezők vannak, vagy segítők?
Hivatalosan egyházon belül nincsen gátló, ugyanakkor hát ugye a legtöbb tanú Szlovákiában volt is, még nem minden tanúnak a vallomása megérkezett Krakóba. Ez az egyik. A másik, hogy sajnos krakói érsek Jendrasevszky Márek atya nyugdíjba megy. És hát nem tudjuk, hogy ki jön utána. Ugyanakkor, ahogy szokás, amikor bezárul egy ajtó, akkor Isten nyit egy másikat. És ilyen élményekben most volt részünk, és vannak szlovákok, akik nagyon János oldalán állnak, és nagyon azon vannak, hogy engedjük meg Istennek, hogy gyógyítsa meg a múlt sebeit, és ne féljünk egymástól, hanem fogjunk össze, de Jézus nélkül ez lehetetlen.
magyar, szlovák, lengyel. A lengyel szál hogy jön be családilag, vagy miért illetékes Krakkó?
Azért illetékes, mert illetve nem illetékes, hanem a Graubner érsek, Olmuci akkori érsek, az ő területén van a Mirov börtön, ahol János meghalt, átadta illetékességét, tehát ezt a jogát a krakói érseknek.
Ebben az egyesedben?
Ebben az egyesedben, igen. Tehát ez egy külön eljárás volt, és erre a krakói érsek kellett, hogy kérje engedélyt, vagyis jóváhagyást a dikasztériumából, illetve akkor még kongregáció volt, ugye, tehát a szentek kongregációjából, és akkor a Becsú Biboros ezt aláírta, és azóta Jánosnak jár a titulus Isten szolgája.
De miért adta át az Olmuci a Krakkónak?
Mert azt mondta a Graubner is, aki most ugye cseh primás, hogy neki nincs embere, aki ezen foglalkozna. És nagyon sok kérés jut hozzá, hogy igen, indítsa a szenté boldogálvotás. Ugyanakkor ott a Mirovi börtönben szolgált jezsuita atya, František Lizna, aki a volt kommunista bebörtönözőktől hallotta, hogy kicsoda Esterházy János, és ugyanabban a börtönbe járt, ugye, azt mondta, hogy a legnehezebb esetekhez mentem, legnagyobb bűnözőkhöz, mindig kértem János segítségét, és akkor a beszélgetések olyan szuperek voltak. Tehát voltak ott emberek, akik megtapasztalták János közbejárását. Egyébként erre hivatkozva Graubner atya azt mondta, hogy imádkozzatok, mert Lizna atya haldoklik, mert rákos. És egy hónap után Lizna atya meggyógyult. Magyarok, akik zarándokok, akik ott voltak Mirovi börtönben, Misatana Olomouci Székesegyházban, kilencedet végeztek Lizna atyáig.
Lehet, hogy csodánk is van.
Csoda van, de a per a virtuoság felé megy, tehát igen, nem kell csoda.
Igen, igen. Majd a szentjavatáshoz az is jó lesz. Még az a kérdésem, hogy Egerben vagy most, korábban voltál Aradon, voltál Miskolcon, voltál New Yorkban, Írországban, most Egerben. Otthon vagy, hogy érzed magad?
Én otthon érzem magam, jól érzem magam.
Gyönyörű templomod van.
Igen, igen, bár rászorul renoválásra, készen van a teljes dokumentáció, csak ugye hát forrás nincsen.
Nyáron beszélgetünk, nyara-e a mizorita szerzetes, hazamégy, vagy hogy pihensz?
Mivel kevesen vagyunk, kicsit nehéz, ráadásul júliusban, augusztusban minden vasárnap van Szent Mise lengyelül is. Mm-hmm. Tehát van egy mise magyarul, van egy mise lengyelül, és hála Istennek a templom tele van. Tehát mint a lengyelül mondott misén, nagyon sok turista van, és nem kell hirdetni, tudják évek óta.
Tehát a lengyelek térképén Eger ott van. Szeretik a bort, és tudják, hogy Eger az a borokvárosa.
Meg a fürdőt is.
Meg a fürdőt is.
De igenis. Vannak, akik azt mondják, na ez a lengyel templom. Mert azért attól rizzük, ugye Szent Kinga, Hedvig, Jolán erekjeit, bár azért ne felejtsük, hogy mind a hárman innen származtak, bizony, csak hogy ott éltek.
És hát a nagyon szép Fekete Madonna képetek is van.
Igen, igen, igen. És van egy babakacsink is, aki nem tudja, hogy
babakocsi.
Mi ez. Akkor jöjjön be a Minarita templomba Egerbe, Dobótér 4.
Köszönöm szépen. Ferences világi rend július utolsó hétvégéjén Esztergomban, a Ferences gimnáziumban és Ferences templomban tartotta káptalanját. Az ország minden részéből érkeztek a világi rendiek. A műsor elején az országos miniszterrel, Dániel Imrével, utóbb pedig Cebula Pável minorita szerzetessel, az Egri minorita templom papjával és Esterházy János boldogavatásának egyik fő mozgatójával beszélgettem. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival a szeretetről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Először hittanóránk elején fohászkodjunk közösen a mindenható Istenhez, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
Szólhatok az emberek, vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet profétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat, és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket. Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel, s a szeretet nem szűnik meg soha. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. Ámen.
A szeretet, ami mindannyiunk számára rendkívül fontos, és talán mindannyian azért élünk itt a Földön, hogy szerethessünk, és mi magunk is szeretve legyünk. A szeretettel kapcsolatban fogok állításokat mondani, és akkor meg kellene nektek fogalmazni, hogy szerintetek igaz vagy hamis-e az az állítás. A szeretet sosem büntet. Szerintetek igaz vagy hamis?
Szerintem ez hamis, hiszen vannak jó dolgok is, meg rosszak is.
De a szeretet az szerinted büntet?
Valamilyen szinten van, hogy igen, például, hogyha olyan véleményt mond valaki rólad, akkor az is rosszul tud esni, és ezt lehet büntetésképpen felfogni. Vagy például, hogyha valamit rosszul csinálsz, és annak is kicsit bunkóbban mondják meg, hogy nem jól csináltad, azt is lehet büntetéskép venni.
A szeretet szó nélkül elnézi a másik hibáját.
Szerintem ez hamis.
Miért?
Hát azért, mert minden cselekedetnek van következménye, és hiába a szeretetről van szó, hogyha valami rossz dolgot csinálsz, akkor például a szüleid is ugye megmondják, hogy ez nem volt jó dolog, meg nem nézik el, hogyha valami rosszat csináltál.
Meg hát szerintem az maga pártolnád a bűnt is, hogyha nem szólnál azért, hogyha ő rosszat tett. Tehát az nem valós szeretet, hogyha nem szólok annak, aki elkövetett valami hibát vagy bűnt. Tehát akkor becsapod, az nem igazi szeretet, az szerintem az hamis szeretet. A szeretet elfogadja, hogy a másik mindig azt teszi, ami számára a legkönnyebb.
Ez is milyen állítás?
Hát hamis, gondolom én, hiszen a szeretet az nem azt jelenti, hogy ha én szeretek valakit, akkor mindig azt teszem, ami a legkönnyebb, mert néha gondolj anyára. Az lenne a legkönnyebb, hogy szerető téged, és éjszaka te lázas vagy, hogy hát megfordul, és azt mondja, jó van, majd reggelre elmúlik. A szeretet nem mindig a könnyebbik dolgot választja. Érted, ami számára a könnyebb, mert nyilván neki is az volna jó, ha magadtól bevennéd a gyógyszert, magadtól hűtőfürdőznéd magadat, elmennél magadtól az orvoshoz, de az nem szeretet. Pontosan ez a lényege szerintem, hogy nem azt teszem, ami nekem a könnyebb, meg nem magamat nézem, itt nem én vagyok a fontos, és nem én állok a fókuszban, hanem a másik ember, akit én szeretek. A szeretet a rábízott titkot megtartja.
Szerintem ez igaz, mert ha szeretek valakit, és megbíz egy, elmond nekem egy titkot, akkor ezt meg is tartom, és nem mondom el senkinek.
A szeretet melletted áll a bűnödben.
Hát ez szerintem hamis, hisz, hogyha valami rosszat csinálsz, akkor a szeretet nem fog a bűnöd mellett állni, hogy az jó dolog volt, hogy azt csináltad.
Hanem mit kell tenni ilyen esetben szerintetek? Ha én szeretek valakit, nem pártolom a bűnében, de mellette akarok lenni, hogy tudja, hogy bár rossz az, amit tett, de én ennek ellenére is szeretem, és őt ahhoz próbálom segíteni, hogy ő rájöjjön arra, hogy az a tette nem volt helyes. Ez könnyű?
Nem könnyű.
Mert nagyon nehéz ezt megtalálni, ezt az utat, hogy nem pártolom a bűnében, de mégis éreztetem vele, hogy a bűnt ítélem el, amit csinált, de őt attól függetlenül szeretem. Hát tudod, az Isten ilyen velünk. Nekünk embereknek ezt nagyon nehéz megvalósítani, de az Isten is pontosan így gondol rád, hogy ő téged nagyon szeret. És tudja azt, hogy a legjobban itt a világon ő ismert téged, hiszen ő akart, hogy legyél, ismert téged a legbensőbb gondolataidat, a titkaidat, mindent tud rólad az Isten, tehát így elfogad téged olyannak, amilyen vagy, a jó és a rossz tulajdonságaiddal együtt, és ő tud szeretni téged, de a bűneidet azt nem tudja pártolni. És az Isten, ő így szeret, és nem fog megbosszulni rajtad, meg nem fog móresre tanítani, meg nem fog villámokkal sújtani azért, mert te elkövetted azt a bűnt, de azt tudnod kell, hogy nyilván ez az Isten ezt nem szereti, a bűnt. Mert ez az ördögnek a dolgai, tudod, meg a gonosz léleknek a cselvetései veled kapcsolatban, hogy eltávolítson és tönkre tegye a te kapcsolatodat az Istennel. A szeretet mindig mindenben a kedvedre tevékenykedik.
Hát ez hamis, hiszen nem minden úgy történik, ahogy mi szeretnénk.
Ez milyen szeretet lenne, hogyha mindig úgy tevékenykedne anya, apa, barátaid, a tanáraid, mindenki, aki szeret téged, hogy a kedvedre való legyen. Ezt úgy tudnám elmagyarázni nektek, hogy ez egy öncélú szeretet. Tehát az mintha bálványimádás lenne gyakorlatilag, te vagy a bálvány, egy élő bálvány, akit imádni kell. De téged nem kell imádni, neked téged szeretni kell. Imádni egyedül az Istent imádjuk, és nem tehetünk az imádott helyére sem embereket, sem tárgyakat. Értitek? Tehát, hogy nem lehet így, hogy hódolva imádunk, és nem lehet neked nemet mondani, meg nem lehet téged megsérteni, mert akkor hú, micsoda következménye lesz. Sajnos az emberek megfigyelitek, hogy egyre inkább a ti korosztályotokba is ezt szépen úgy tudják keverni, kavarni a dolgokat. És talán imádattal kellene rátekinteni, mint hogyha ő neki külön volna, úgy szoktátok mondani, mint amilyen ti vagytok, de igazából ő is Isten teremtménye, ő is egy emberi lény, és igenis emberi módon tudod őt szeretni csak, és nem imádni, jó? A szeretet sosem mérges.
Szerintem ez hamis, mert hiszen mikor csinálunk valami rosszat, és anyukánk megtudja, akkor elég mérges tud lenni.
A szeretet mindent megad, amit csak kérnek mások.
Ez szerintem hamis, szerintem nem ad meg mindent, például akár én is kérhetnék mondjuk 2 millió forintot, de nem fogja megadni.
Az a tanár szeret téged, Csabika, aki mindig minden kérésedet úgymond teljesíti? Vagy a tanár is mondhat neked nemet, hogy azt mondja, hogy most erre a válaszom, hogy hazameltek-e a 6. óráról, az nem? Van ilyen, hogy nem mindig az van, amit mi szeretnénk, és nem mindig van az, hogy attól függetlenül, hogy kérnek, azt teljesíteni kell. Mert ez nem szolgáltatás, hogy akkor az egyik ember csak akkor szereti a másikat, hogyha mindent úgy csinál, ahogy ő mondja. Mert ez meg már, tudod, ennek is vannak ilyen tévútjai, amikor már ilyen függőség, vagy hogy mondjam, alakul ki, mint hogyha ő az ilyen leigázott alattvalója lenne, és van egy királyfi, vagy egy királylány, neked meg szolgálnod kellene, hogy minden úgy legyen, ahogy ő akarja. És figyeltek ide, nagyon sok szülő-gyerek kapcsolatban látom ezt, hogy a gyerek mondja meg, hogy mi legyen. És ő mondja meg azt, hogy hogy legyen, mit akar enni, hova akar menni, milyen ruhát szeretne, mit akar a boltba megvenni, és ennek tehát végtelen a tárháza, hogy a szülőnek hogy kell az ő igényeit kielégíteni szó szerint, mert különben akkor megy a zsarolás, hogy nem szeretsz, meg elhagylak, meg csapkodok, vergődök, és hogyha ezekbe az ember ezekbe a játszmákba beleáll, akkor bizony egy olyan agresszív felnőttet nevelünk fel, aki egy zsarnok gyakorlatilag. Ismertek ilyet? Nem? Hál' Istennek. A szeretet elhalmoz ajándékokkal.
Hát szerintem ez igaz, mert ajándék nem csak tárgybeli dolog lehet, hanem például maga a szeretet is egy ajándék.
A szeretet szívesen tölti másokkal az idejét.
Ez így van, hisz a barátainkkal is sok időt töltünk együtt, hiszen szeretjük őket, meg a családtagjainkkal.
A szeretet minden apróságért megdicsér.
Igen, szerintem ez igaz. Például, hogyha mondjuk segítesz anyukádnak abban, hogy elmosogatsz, akkor azért is megdicsér, és pedig ez is egy olyan apró dolog, hogy elmosogatsz helyette.
Azért, Viki, mert ez már olyan mély érzelemekkel teli szeretet, ami észreveszi ezeket az apró dolgokat. Tehát, hogy ez mély tartalommal bír, nem egy felületes szeretet csupán, hogy szeretem, mint mit tudom én, a boltos nénit. Tehát, hogy ez, amikor már ilyen apró dolgokat is észreveszünk egymásba, és érezzük a szeretetét, az már egy mély szeretet kapcsolat két ember között, szerintem. Az igényünk arra, hogy olyan emberek vegyenek körül bennünket, akikkel megosztjuk a gondolatainkat, gondjainkat, akik megértenek. És a szeretet segít a barátságok kibontakoztatásában, a barátomnak hiszek, a kapcsolatunk megmaradásában remélek, és őt pedig próbálom önzetlenül szeretni. Mit jelent a mai világban a ti számotokra ez az önzetlen szeretet? Hogyan tudjátok megfogalmazni?
Azt, hogyha akármilyen butaságot is csinál, vagy rossz dolgot, akkor is mellette állsz, és ugyanúgy szereted, illetve, hogy megmondod neki azt, hogyha valamit nem jól csinál.
Tehát az önzetlen szeretet még az, hogy nem méricskélek, ugye, hogy mennyire éri meg nekem, nem magamra figyelek, hogy én nekem mi a jó ebből a kapcsolatból, tehát nem érdekközpontú, meg nem öncélú, hanem egészen más. Ez az önzetlenség, ez az, amikor nem méricskélek, nem gondolkodom, hogy nekem milyen javam származik, meg majd én boldog legyek, hanem mi az, amit legfontosabb szempontként figyelembe tartok.
Az, hogy neki jó legyen, és hogy inkább a saját érdekeimet hátrébb helyezem az övé helyett.
Így van. És így valósul meg ez az önátadás, hogy én szeretlek téged, és nem magamat nézem, hanem átadom önmagamat neked, és remélem azt, hogy majd te is szeretsz engem, és te is átadod magadat nekem. Ez lesz a kölcsönös szeretet, ez az, amiről beszélünk, hogy ez a kapcsolatoknak a tetőpontja, de vajon mi van itt a világban? Meg tudjuk mi ezt élni? Szerintetek, vagy így éljük a szeretetet?
Hát nem így éljük, egyáltalán nem így.
Hol rontjuk el, mit gondoltok?
Talán ott, hogy mi vannak olyan emberek, akik tényleg nagyon szeretik a másikat is, ők meg ezt eldobják, hogy ők szeretik.
Meg a másik, hogy kihasználják, igaz? Hogyan értsük az egymás kihasználását?
Hát, hogy kihasználja azt, hogy ő feltétel nélkül és önzetlenül szereti.
És akkor ez tudod milyen, hogy a balga, mármint mondjuk adott esetben te meg én, észre se veszed, hogy te kihasználva vagy, mert a legnagyobb jó indulattal önzetlenül szereted őt, csak éppen utána akkora pofont kapsz tőle, hogy nagyon nehezen feldolgozni ezt a fajta fájdalmat, amit ez a viszonzatlan szeretet okoz, és ami ez a sérülés, amit ezáltal ő okoz benned, mert ha a szeretet sebezhetővé tesz, mert igazán szereted őt, akkor ezáltal viszont az a baj, hogy ha téged így megbántanak, akkor legközelebb már te mersz-e önzetlenül szeretni?
Nem, mert elveszik a bizalmad a többi ember felé.
És az a baj, hogy ezt beviszed a párkapcsolatodba is, a feleségedet, a férjedet, sem tudod úgy kimutatni a szeretetedet felé, és akkor ez már eleve beteg lesz. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz kijavítani, és akkor ilyenkor mi segíthet? Mert hát azért csak valaki, aki segít.
Hát Isten, sokat imádkozunk, és segítséget kérünk tőle.
Meg mi az a keresztényeknek az a nagyon nagy gyógyító ereje, a keresztények közötti kapcsolatoknak a gyógyító ereje, ami ezt rendbe tudja hozni?
A megbocsájtás.
A barátság szabad elhatározásból megvalósított bensőséges, személyes kapcsolat. Mi lehet az alapja a barátságnak, Viki?
A kölcsönös jó akarat és a szeretet.
Továbbá még nagyon fontos, hogy bizonyos kérdésekben és bizonyos témákban különböző véleménnyel legyetek, vagy egyetértsetek ezekbe a témákba.
Egyetértés.
Tehát elősegíti még ezeken kívül a közös érdeklődésetek is, hogy azonos az érdeklődési körötök, tehát van bennetek valami, ami közös. Az Isten és az emberi barátság alapja, mit gondoltok, hogy mi?
A kinyilatkoztatás.
A teremtő és a teremtmény barátságát is jellemzi egymás javának a keresése, a kölcsönös elköteleződés és az öröm. Jézus a következőket mondta. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtulattam nektek. Példájával tanítását is megerősítette. A barátságnak szerintetek mi a legfontosabb tulajdonságai?
Szabad akarat,
hűség,
szeretet
és a megbízhatóság.
Cicero szerint az igazi barátságot az erény szerzi és tartja meg. A tenger és csomót szokták a barátság szimbólumaként megnevezni, és egy ilyen csomó nyomás hatására tudjátok jól, hogy egyre szorosabbá és szorosabbá válik, és előbb szakad el a kötél, mint sem ez a csomó kioldódna. Mit jelent számotokra ez a jelkép? Tudtátok ezt? Hát ugye az, hogy vannak, mik lehetnek itt, amit a csomózás alapján mondunk, hogy nyomás hatására nem a csomó fog szétoldódni, hanem a madzag, hogy ez mit jelent a mi emberi kapcsolatainkra? Van, mik a nyomás? Mi az a nyomás, ami a barátságokra, meg az emberi kapcsolatokra rá szokott nehezedni?
Hogyha például összeveszel a barátnőddel, de utána kibékültök, azt is úgy kell felfogni, hogy erősebb lett a kapcsolatotok, meg a barátságotok, hiszen ki tudtatok békülni, és meg tudtátok beszélni a veszekedést, és nem az lett belőle, hogy már nem is barátkoztok egymással, és ezáltal sokkal szorosabb lesz a kapcsolat.
Így van, tehát nem szabad feladni, ezt akarja jelenteni ez a csomó, hogy lesznek súrlódások mindig is, minden ember, két ember közötti kapcsolatban mindig lesznek súrlódások. A barátoddal, a férjeddel, anyukáddal, apukáddal, minden fontos kapcsolatunkban vannak súrlódások. Van, amikor nem értünk egyet, van, amikor más a véleményünk. Ezek azok, amik így, amelyek ilyen nyomást jelentenek a kapcsolatunkra, ezek ilyen próbatételek. De azok alapján, hogyha mi ezt meg tudjuk oldani, ahogy te is mondtad, akkor közelebb tudunk kerülni egymáshoz, mert ezek a konfliktusok, ha megoldásra jutnak, akkor azáltal mélyül a mi kapcsolatunk, és ez a csomó nem fog kioldódni. Lehet, hogy valami, ami hamis volt, vagy ami rossz volt, az elszakad ezáltal a próbatétel által, de maga a barátságnak a gyökere, az megmarad. Nagyon jó. A barátságban szemben a haver az örökérvényre szól, vagy mi a különbség a haver és a mély baráti kapcsolat között, a haverság és a mély baráti kapcsolat között?
Hát a haver az csak időszakos.
A cimboraság egy érdeknek van alárendelve, ugye a cimborám valamibe. Aztán a kolléga?
Ővel azonos tevékenység köt össze.
A lakótárs az még nem feltétlenül barát, hanem közös vele az életterünk. A bajtárs pedig nem más, mint?
Vele pedig számíthatunk egymásra.
A barát ezeken túlmenően egészen sajátos bizalmi helyzetet teremt az emberek között. A barátság egy nagyon komoly érték, amit Csirák fia könyvében úgy olvashatunk, hogy a hűséges barát erős támaszod, vagyon talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincs ára, nincs, ami vele értékben fölérne. Hát kívánom, hogy ilyen barátokat találjatok ti is, ilyen hűséges barátokat, akik úgy szeretnek titeket, ahogy ti szeretitek őket, és hogy ugyanazt értsék a szeretet alatt, és megértsék ennek a mélységét és lényegét. Viki, légy szíves, olvasd el nekünk a két jó barát és a medvének a történetét, és akkor közben figyeljünk arra, hogy milyen okai lehetnek annak, ha valaki mégis cserben hagyja a barátját.
A két jó barát és a medve. A sötét és veszélyes erdőn át egy irányba haladt a két jó barát. Váratlanul egy kiéhezett és morgó medve állt el útjukat. A fiúk egyike félelmében felmászott a fára és elbújt a lombok között. A másiknak már nem volt ideje sem elfutni, sem fára mászni, hát elterült a földön, és úgy tett, mintha halott lenne. Régebben hallotta, hogy a medvék a halottat nem bántják. Amikor a medve a földön fekvő baráthoz ért, körülszaglászta az orrával, és még a fülébe is belemorgott. Ez azt jelentette, hogy megmenekült. A medve ott is hagyta. A fán rejtőzködő fiú alig várta, hogy a medve áthaladjon a tisztáson, és a bozótban eltűnjön. Lemászott, és a földön fekvő halálsápadt barátjától megkérdezte: mit súgott a medve a füledbe? Képzeld, a medve azt súgta, hogy máskor ne menjek sétálni egy olyan baráttal, aki a veszély idején a segítségnyújtás helyett inkább elmenekül.
Nehéz megélni ezeket a pillanatokat, amikor valaki cserben hagy téged, biztos volt már ilyen veletek, de milyen okai lehetnek ennek? Mit gondoltok, hogy miért hagyta magára? Mi volt a belső oka annak, hogy ezt megtette?
Hát, hogy magát védje.
Aztán még?
Hát azért, mert megijedt és félt, és nem gondolt a barátjára, hanem csak magára, hogy ő jól legyen.
Ti mit tennétek?
Szerintem feláldoznád magad, nyilván nem futnál egyből a fához, hanem ott maradnál a barátoddal.
Bizony, még a legnehezebb helyzetekben is. Mert talán az a legkönnyebb, ha ott hagyom, és akkor legyen, vállalja a következményeket, de amikor beleállunk ezekbe, és kitartunk mellette, azok igazi bizonyítékok arra, hogy ez a szeretet, ez őszinte, és tényleg mélyről, szívből jövő. És hát ezeket még másképpen is hívjuk, ez az úgynevezett hűség. Hogy hűséges vagyok, mikor is? Akkor is, ha bajot származik belőle, ha nem ez az érdeket, ha nem neked lesz ebből javadalmad, meg jussod, hanem te is kárt fogsz szenvedni. De mégis hűségesen kiállsz a másik mellett, mert nem a magad érdekeit nézed, hanem az övét. És a barátság egyik feltétele az a hűség, és ez a próbatételek idején megtartja a kapcsolatot. A hűség az egy állandó, tudatos, szeretettel való ragaszkodás valakihez, vagy az Istenhez, vagy a hazádhoz, vagy a hivatásodhoz, vagy ahhoz a személyhez, mert tudod azt, hogy nem a kedvem, van-e kedvem, hogy Istenhez ragaszkodjak, vagy az emberhez ragaszkodjak, hanem ez egy tudatos döntés, hogy én őt választottam. A hűség milyenné teszi az embert?
Fegyelmezetté és összeszedetté teszi, megakadályozza, hogy a figyelme szétszóródjon, valamint, hogy hangulatai és érzelmi hullámzásai befolyásolják.
Gyerekek, mennyire igaz Sirák fiának az a gondolata a Szentírásból, hogy aki az Urat féli, abból jó barát lesz, mert amilyen ő maga, olyan a barátja is. Ez igaz?
Igen.
Aki az Urat féli, vagyis ő keresztény ember, abból jó barát lesz, mert ő maga olyan, mint a barátja. Van összefüggés? Ha én Jézus barátja vagyok, és nekem van Istennel kapcsolatom, és én félem az Istent, akkor belőlem jó barát lesz?
Hát igen.
Igen. Igen, mert van az Istennel egy kapcsolatom, ami egy mélyből fakadó hűséges kapcsolat, és nyilván azt viszem ki az Istennel való kapcsolatomat az emberek felé is. Isten hűsége töretlen, nem függ az ember hozzáállásától és a válaszától. Tehát Isten, erre szoktuk mondani, hogy minden emberi értelmet felülmúló módon szeret minket. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Tankó Zsuzsanna szerkesztette. A 2024. január 23-ai adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról